Sziasztok! A Laboratóriumtól a Patikáig című podcast sorozatunkat halljátok a gyógyszerfejlesztésről. A szakértőink Egyházi Anita, biomérnök, és dr. Kemény Vendel, neurológus és klinikai farmakológus, az ICON Budapest klinikai kutatás két vezetője. Mai témánk címe, amiről beszélni fogunk a gyógyszerfejlesztés kapcsán, a GCP. Ez egy angol szász rövidítés, kedvelik ezeket a rövidítéseket az angol szászok, és az ICON Budapest is egy nemzetközi angol szász eredetű tulajdonosnak a magyarországi lerakata. Good Clinical Practice a rövidítése, helyesebben a feloldása ennek a rövidítésnek. Magyarul helyes klinikai gyakorlat. Mi ez pontosan?
A helyes klinikai gyakorlat, helyes klinikai kutatási gyakorlat, ez egy olyan etikai és tudományos követelményrendszer, ami biztosítja az embereken zajló klinikai vizsgálatok lefolytatása során azt, hogy a résztvevőknek a jogai, biztonsága, jóléte garantálva legyen, és a vizsgálat során gyűjtött adatok hitelesek és megbízhatóak lehessenek.
És miért kell ezt szabályozni? Ez nem magától értetődő?
Ma már magától értetődő, mert rendesen van szabályozva, de így visszatekintve a nem is olyan távoli múltra ez nem volt teljesen magától értetődő, és nem volt szabályozva.
A múltjáról mit tudunk?
Hát az a helyzet, hogy maga a klinikai kutatási szabályozási rendszer az nagyjából az 1800-as évek végétől létezik egyáltalán. Amerikában az FDA elődjét hozták létre még az 1800-as évek közepén, de akkor még klinikai kutatásról egyáltalán nem lehetett beszélni, ott azt próbálták szabályozni, hogy azok, amiket úgy hívnak, hogy gyógyszer, annak minek kell megfelelni, és eleinte annyi volt az előírás, hogy ami rá van írva az üvegcsére, annak az összetételnek meg kellett lennie magában az üvegcsében, tehát tényleg ez volt így az első. És aztán az idők során haladva a gyógyszer kutatás, gyógyszer fejlesztés technikai, technológiai lépéseivel egyre inkább rájöttek arra, hogy ezt a folyamatot ezt szabályozni kell. Nem csak magát a gyógyszer törzskönyvezést, hanem azt megelőző tevékenységet is. Ez egy elég reaktív folyamat volt, mert azért volt jó néhány.
Mit jelent pontosan, hogy reaktív?
Hát, hogy volt néhány olyan esemény, ami fölhívta a törvényhozóknak a figyelmét arra, hogy ezzel foglalkozni kell, és nem megy magától, és nem egyértelmű, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy valamiből gyógyszer lehessen.
Uh-huh. Uh-huh. Voltak olyan előzmények, mondjuk sejtem, hogy a II. Világháború alatt, kiváltották a demokráciák körében ezt az igényt, hogy szabályozni kell a folyamatot.
Igen, voltak. Tudom, hogy például amikor az első baktériumellenes készítmények egyike megjelent, ez a szulfonamid nevezetű molekula, ami egy nagyon nagy áttörést jelentett az orvostudomány területén annyira, hogy két Nobel-díj is született ennek kapcsán, 32-ben, meg 37-ben is. És ez nagyon hatékonynak bizonyult például a streptokokkuszok szemben. És akkor próbálták azt, hogy ez ne csak tablettás formában legyen, hanem mondjuk a gyerekek által könnyebben fogyasztható folyékony formátumban is piacra hozták. De ez egy elég nehezen és rossz oldékonyságú molekula, ezért kísérleteztek, hogy miben lehet feloldani, és rájöttek arra 30-as évek közepén, végén, hogy dietilglikolban jól oldódik, úgyhogy csináltak belőle egy elixírt, és piacra dobták. És ezt, ilyenkor még ezt nem kellett megelőző vizsgálatoknak történnie, és nem is történtek. És nagy népszerűségre tett szergyorsan, nagyon sokan kaptak is belőle, több száz gyermek, és százat meghaladó gyermek akut vese elégtelenségben meg is halt. Mert kiderült, hogy ez a anyag, amiben ezt feloldották, ez egy nagyon erősen mérgező anyag. Egyébként ez, vagy ennek, ez nagyon hasonló vegyület van az ablakmosókban, amikor úgy halljuk a hírekben, hogy valaki etilén-glikol tartalmú ablakmosót ivott, és megvakult, és meghalt, szóval ez az a hatóanyag. Úgyhogy ez például egy ilyen esemény volt.
Ebből legyártottak 240 galonnal, és 228 galonnal sikerült belőle visszahívni az FDA-nek, de a többi a szétosztásra került.
De szerencsére kiderült,
hogy gyorsan.
És manapság nem félő, hogy előfordulhat valami hasonló?
Nem, ilyen már nem tud előfordulni.
És minek köszönhetjük, hogy ma már szigorúbb a szabályozás, vagy mi az, ami elkerülhetővé teszi az ilyen típusú eseteket?
Egyrészt ebben a Good Clinical Practice-ban megfogalmazzák azt a 13 alapelvet, amihez mindenkinek tartania kell magát, aki embereken szeretne klinikai vizsgálatot, gyógyszervizsgálatokat végezni, amik egyértelműen, ahogy elhangzott már a résztvevőknek a jólétét, a biztonságát és a jogait egyértelműen védi. Egyébként minden vizsgálati protokollnak is van egy olyan fejezete, ami deklarálja, hogy a protokoll az eszerint a 13 principium szerint lett felépítve és elkészítve. És még csak egy gondolat ehhez, hogy mennyire fontos, hogy ez le van írva, és hogy a többi, szóval, hogy ez az, ami leképeződik a jogszabályokban, aztán ezeknek a principiumoknak a betartása. Ugye itt ülünk így Európában, annak is jólétünkben, ahol végül is jár az orvosi ellátás, hozzáférünk gyógyszerekhez, és biztosítanunk kell viszonylag jó körülmények között az emberek jogait, az, hogy nem kiszolgáltatott egy ember annak, hogy orvosi ellátást kapjon, és nem csak ez az egy lehetősége van arra, hogy gyógyszerhez jusson, vagy kezeléshez jusson, vagy egy klinikai vizsgálatban részt vesz, de hogy ugyanezek az irányelvek és előírások érvényesek olyan országokban is, és olyan kontinenseken is, ahol adott esetben az embereknek, a betegeknek az egyetlen lehetősége, hogy orvos elé kerüljenek, hogyha klinikai vizsgálatokba bekerüljenek, de hogy ott is nagyon kell vigyázni arra, hogy az ő önkéntessége megmaradhasson. Tehát, hogy bármikor mondhassa azt, hogy ezt a klinikai vizsgálata kapcsolatban neki nincs bizalma, és nem szeretne részt venni, és akkor se járjon érte büntetés, hanem akkor is az őt megillető jogok szerint kapjon kezelést. Szóval, hogy ez ilyen összetett, nem csak az európai viszonylatban kell ezt vizsgálni.
Mi a biztosíték arra, hogy ezt be is tartják mondjuk olyan kevéssé ellenőrzött országok, amik nem tudok én megnevezni ilyet, biztos tudtok, de mi a garancia arra, hogy ezt be is tartják?
Hát a szponzorok, tehát itt a felelősségek is nagyon alapvetően le vannak szabályozva, és elő vannak írva. És hát egyrészt a szponzorok, tehát a megbízók, akik a protokollokat, akik a vizsgálatokért az elsődlegesen felelősek, a vizsgálat ellenőrző és szervező cégek, akik ezeket a vizsgálatokat bonyolítják, és hát maguk az orvosok, akik pedig aláírják, hogy ezen principiumoknak megfelelően végeznek klinikai vizsgálatot.
Hát ebben meg a hatóságok, akiknek ezt az egész folyamatot ellenőrizni kell. Szóval, hogy beszéltük róla, egy elég hosszú sor és folyamat alapján és után jött létre a GCP.
És ez mikor és hogyan keletkezett?
Hát a GCP-nek az alapjai azok szintén így történelmileg visszanyúlnak a Nürnbergi per során létrehozott Nürnbergi kódexhez. Ez a II. Világháborús náci idézőjelben orvos kutatások alapján és után kellett ezt átvizsgálni, mert hát ez egy abszolút elfogadhatatlan, embertelen, etikátlan folyamat volt. Szóval az 1947-ben a Nürnbergi kódex megszületett, annak 10 alapszabálya van, ami gyakorlatilag tovább él a későbbiekben, azokban a dokumentumokban, így a GCP-ben is, amik a klinikai vizsgálatokat szabályozzák. Ehhez hozzáadódik még, ami szintén a Nürnbergi kódex alapelveit beépítette a Orvosok Világszövetsége, határozta meg a 60-as években Helsinki-ben a Helsinki deklarációt, ami szintén a klinikai vizsgálatok körét szabályozta, és ezt követően ezek az alapelvek beépültek a klinikai vizsgálatokat végzők tudatába, ország és hatósági szinten, és elkezdtek az országok saját maguk ilyen helyes klinikai gyakorlati jellegű előírásokat létrehozni. Ebben is úttörő volt az Amerikai Egyesült Államok, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy párhuzamosan azért még volt jó néhány fura dolog, ami ott zajlott, de minden esetre ők létrehozták a 80-as években a saját GCP-jüket. Ezt követően a skandináv országok, majd az Európai Unió is a 90-es évek elején. De akkor már a világon több helyen is megjelent a GCP, mint fogalom a klinikai vizsgálatok szabályozásában. És aztán rájöttek arra, hogy ezek ugyanazt a célt tűzték ki, de azért egymástól valamennyire különböznek. És ez nagyon megnehezítette azt, hogy az egymás különböző országokban zajló klinikai vizsgálatokat az adott ország hatósága ugyanúgy el tudja fogadni.
Próbáltak összehangolni.
Igen, és akkor még nagyon sok fölösleges vizsgálatot kellett végezni, mert hogy nem fogadták el az adott vizsgálatot, ami mondjuk Amerikában zajlott, az Európai Unióban. És akkor létrehoztak...
Hogy annyira más normák szerint
igen,
zajlottak
igen,
ezek a vizsgálatok?
Igen, a nüanszok nagyon sokat számítanak. Uh-huh. És akkor a 90-es évek közepén létrehoztak, illetve összehívtak egy nemzetközi harmonizációs konferenciát, ez aminek a rövidítése ez a ICH, ICH, és ez aztán egy folyamatot indított el, mert a gyógyszerkutatás több területére vonatkozólag is meghatározott ez a keretrendszer nagyon sok előírást, amit be kell tartani a preklinikai vizsgálatban,
megpróbálom kitalálni, International Congress of Harmonization.
Így van.
Na,
igen. És aztán megy ez változott International
ez az
Council of Harmonization-re.
International Council?
Az lett belőle, később már.
És ennek a keretében jött létre a harmonizált GCP 96-ban, 1996-ban.
Ez egy friss dolog akkor ezek szerint. Szóval, hogy innen nézve igen, én úgy
ez
látom.
Ez meglepően friss dolog.
Igen. A mi aktív időszakunkban.
És akkor ez azt jelenti, hogy ez még a jelenkorban is változik, vagy csiszolódik?
Hát ez
vagy mennyire végérvényes ez a...
Én úgy gondolom egyébként, hogy ezek az alapprincipiumok, az emberi jog, a jogok és a voluntaritáshoz való jog, és így tovább, ez alap, ez marad, de nagyon sokat kell finomítani a technológiai fejlődéssel ezeken a pontokon. Csak
abszolút
a legegyszerűbb példa talán a betegtájékoztatás, hogyha így hívhatom, még 96-ban még csak papír alapú volt minden, de aztán jöttek a telefonok, aztán jött most már a legújabb, hogy már nem is kell feltétlenül személyes találkozó, például Amerikában ahhoz, hogy egy tájékoztatás megtörténhessen, hanem ott már elektronikusan megy a felvilágosítás, és az elektronikus az aláírás és a beleegyezés, és ezekhez hozzá kell igazítani az előírásokat is.
Ez vonatkozik kevésbé fejlett országokra is ez a GCP? Tehát zajlanak olyan gyógyszerfejlesztések, mondjuk nem Kanadában, nem Magyarországon, ha ezt hozhatjuk egy szintre, hanem mondjuk, hogy a harmadik világ, vagy a manapság úgy mondják, hogy a globális dél országaiban, tehát ahol ugyanezek az alapelvek érvényesek?
Igen. Maga az alap, ez az ICH első konferenciája, az három akkor vezető gyógyszeripari régió együttműködéséből jött létre, Észak-Amerika, Európa és Japán. Tehát ez volt az első három régió. És azt azért tudni kell, hogy ha többi országban, ahol nem vezetik be az ICH GCP-t, hanem saját GCP-jük van, ott fejlesztett készítményeket nem fogadják el a fővezető régiókban. És azért, mivel ez valahol üzlet is a gyógyszerfejlesztés, azok a gyógyszercégek, akik szeretnének piacra kerülni a fejlett világban, mindenképpen az ICH GCP szerint kell lebonyolítaniuk a vizsgálatot. És azért mondjuk Indiában, Kínában a saját GCP-jük az gyakorlatilag ICH GCP szintű, de amikor olyan vizsgálatot csinálnak, ami egy nemzetközi rendszerbe bekapcsolódik, akkor mindenkinek az ICH GCP szintet el kell érni. És ahogy Anita említette, ez a biblia, tehát hogy ez a klinikai vizsgálatoknak a bibliája, tehát ezt abszolút be kell tartani, és a fő vezérvonal, a fő gondolatok, azok most már azért elég alapozottak. Tehát azok nem változnak, és én nem azt gondolom, hogy nem is fognak változni, mert ezeket erre megérett az emberiség, hogy ezek le legyenek dokumentálva, és hogy ezeket betartsuk, ez meg lesz. Ami változik benne, az első ugye 96-ban jött létre, 2016-ban volt az első érdemleges változtatás, azt sem változtatta meg a struktúráját ennek a GCP-nek, hanem csak hozzáadott olyan tételeket, mint ahogy Anita mondta, amik követik ezeket a technológiai újításokat, meg a változásokat. És most zajlik egy harmadik jelentős változtatás, most struktúrájában is meg fog változni. Ennek megvan a maga nagyon szabályozott módja, hogy lehet egy ilyen jellegű nemzetközi dokumentumot frissíteni. És egy szakértői gárda dolgozik rajta éveken keresztül, és utána eljut egy publikus, nyilvános véleményezési szakaszba, és ez zajlik most ennek az újabb módosításnak, és várhatóan kb. Egy év múlva jut oda, hogy a visszajelzések alapján a végleges forma és az adaptálása ennek meg fog történni.
Kik vesznek részt ennek a kidolgozásában? Úgy értem, milyen szakmák?
Nemzetközi szakma, a hatóságok emberei mindenképpen benne vannak a klinikai kutatással foglalkozó szakemberek, és
jogászok
és etikai kérdésekkel foglalkozó szakemberek is. És most publikus, tehát most mindenki a saját véleményét megteheti, kommentálhatja a jelenlegi verziót, és ezekben, ha releváns, akkor akár beépülhet.
Már mindenki is, az azt jelenti, hogy én is, hogyha megtalálom az interneten a forrást, akkor mondhatom a véleményemet. Hol lehet ennek utána nézni, ha valakit esetleg részletesebben érdekel?
Az ICH-nek van egy honlapja,
ICH.org,
igen. És ott meg lehet találni, ott rá kell keresni, ott akkor a GCP,
ez a Revision 3.
Igen, és az E6, ez a több ilyen csoportba rakják, vagy csoportba lehet foglalni az ICH-nél ezeket az előírás rendszereket, és az E az a hatékonyságra vonatkozó kezdőbetű, és azoknak a előírásoknak a hatodik darabja a GCP.
Kitalálom, efficacy.
Igen. Úgyhogy ez ahol meg lehet találni.
Jó, tehát ez akkor lehet mondani, hogy a globalizáció egyik vívmánya, hogy a világban mindenütt bárki, aki gyógyszerfejlesztéssel komolyan foglalkozik, az kötelezően kötelező érvénye, ha alkalmazza ezt a leíratot, vagy szabályzatot, vagy nem tudom, minek nevezzem.
Fontos még említeni, hogy ez alapvetően nem törvény, de több ország törvény szinten beemelte a saját jogrendszerébe.
Jó. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy egy ilyen átfogó képet erről kaptunk. Nem tudom, hogy van-e még bármi, amit ennek kapcsán elmondanátok?
Részemről nincs.
Ha nincs, köszönöm akkor szépen. Köszönöm a beszélgetést.